Pax et bonum. Köszöntöm a Mária Rádió ilyen kedves hallgatóit. Legyen bennünk mindannyiunkban, a szívünkben, akár az űrzavarok közepette is, a béke, az igazi Isten békéje. A béke, amely a béke Istenétől adaték, attól, akiről Szent Ferenc hány és hány írásában vallja, hogy az egyedül jó, a legfőbb jó, és a minden jó. Az ebből a jóból fakadó béke, a Pax et Bonum. Ennek a békének a tanúja Szent Ferenc naphimnusza, a teremtmények dicsérete. Most itt, az óra elején imádkozzuk el a naphimnuszt Sík Sándor fordításában. Ennek a fordításnak, amelyet most hallani fogunk, az adja a tekintélyét, nagy tekintélyét, hogy megtalálható Szerb Antal 100 vers című válogatásában, antológiájában. Ez a 100 vers Szerb Antal könyve szomorúan szép könyv, 1943-ban jelent meg, és ennek a könyvnek az utolsó simításait már a keserves munkaszolgálatban végezte 1943-ban Fertő Rákoson, kőfejtésen. Egy évre rá történik Balfon, hogy halálosan megbetegedik Szerb Antal, de betegen is, lázasan is kirendelik a kőfejtő munkára a munkaszolgálatban, ahol képtelen a munkára, és mint munkakerülő szimulánst szívlapáttal verik agyon. A Szerb Antal naplójában olvashatunk arról, hogy a Fertő Rákosi munkaszolgálatból ír az ő cserkész parancsnokának, atyai jóbarátjának, Sík Sándornak, hogy legyen olyan jó, és a naphimnusz fordítását gépelje már le, és küldje el a kiadónak, az Officina kiadónak, ahol is megjelent a 100 vers. Mert, írja megokolásként Szerb Antal némi keserves kesernyés iróniával, hogy beláthatja a tanár úr, hogy nekem itt, ilyen körülmények között, erre itt a legépelésre kevés lehetőségem van. A kedves tanár úr, Sík Sándor ezt megértette. Most imádkozzuk el naphimnusz Sík Sándor fordításában. Mindenható, felséges és jóságos úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás, minden egyedül téged illet fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, és minden alkotásod legfőképpen, Urunk bátyánk, a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságod, és szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged holdnénénk, és minden csillaga az égnek, őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged széllőcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, téged vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged földanya nénénk, ki minket hord, és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk a testi halál, akitől élő ember el nem futhat, akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. És boldogok, kik magukat megadták a te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Sisándor fordításában hallottuk a naphimnusz, a Szerb Antal 100 vers antológiából olvastam. Említettem, hogy az antológiát már a munkaszolgálatban fejezi be, és ennek a 100 vers antológiának az utolsó verse Angelus Silesius pár rímei, Angelus Silesius, a német ferences misztikus, aki 1624-ben született, és 1677-ben halt meg, és az ő pár rímeit pedig a jó barátja fordította, a Szedő Dénes atya, akiről az Utas és Holdvilágban olvashatunk. Néhány sort Angelus Silesius pár rímeiből, amit említettem, ez fejezi be a munkaszolgálatban az utolsó munkálatokat végző Szerb Antalnak az antológiáját. Magának az eső sem esik, nap se süt. Te sem vagy magadért, te is másért vagy itt. Szabadságot szeretsz, az Isten szereted. Merülj belé, kerülj minden mást, s megleled. Szép szó, az angyal szó. Szebben szólhat szavaddal, a hallgatás dala, a fönségesnek szebb dal. S végül a könyv utolsó két sora, a munkaszolgálatból vasalhatsz bár ezer bilincsbe szorosan, szabad vagyok, szabad szárnyalni magasan. Kedves hallgatók, a múlt alkalommal szóltunk a naphimnusz keletkezéséről, hogy egy szenvedéssel teli pak éjszakában ragyog be Isten napja, az üdvösség ígérete, az új világ, az új teremtés ígérete, és ebből a ragyogásból születik az Új Világ Szimfónia alaphimnusz. Kerestük e költemény előzményeit, vajon milyen hatások voltak, a hatások, amelyek érvényesültek ennek a himnusznak a megírásában. És említettem az egyik ilyen hatást, a Szent Ferenc, aki Buchheim ifjúságának szívesen énekelte a nótáit. Na, ezek a nóták hatottak az élete végén írt műre, a naphimnuszra is, és ezek a bohém nóták, ezeknek a bohém nótáknak a foglalata a Carmina Burana kódexben találhatók meg. A korabeli énekfaragóknak, a trubadóroknak, a komédiásoknak a szerzeményei bizony hatottak Szent Ferencnek a naphimnuszára. Ebből a gyűjteményből egy csokorra valót fel is olvastam, felolvastam ezekből a vágáns dalokból. A naphimnuszban hogyan is vannak jelen? Hiszen ég és föld a két világ, a vágáns dalok, a Carmina Burana dalainak a világa, és a naphimnusznak a világa. Szent Ferenc messze túlszárnyalja az ő ifjúságának, a kedvenc mulatozásának a nótáit. Angyali muzsika a Szent Ferencé, és bizony igencsak földi zene a Carmina Burana dalai. Hogyan tudtak hatni, hogyan hathattak mégis Szent Ferencre? Most nézzük kissé konkrétabban. E daloknak felfedezhető a bölcselkedés is. Persze, mondom, felülmúlva angyali bölcselkedésként, hiszen azt olvassuk a naphimnusznak mindjárt az elején, hogy a legfőbb bölcsesség, hogy nullo homo enedignum te mentovare, nincs ember, aki méltó lenne téged legfőségesebb, akár csak megnevezni is. Hatások. Ferenc Csibész nótái, ezek a Carmina Burana nóták, benne, mintha ott lenne a csibészségek ellenére is, hogy ezek mind megbocsátattak. Ferenc nem mond hidegen ítéletet az ifjúsága fölött, még az ifjúsága bűnei fölött is. Az ítélő a naphimnuszban maga a nap. Lehetetlenség, hogy az ítélő bíró ugyanakkor ebben a himnuszban a mi testvérünk, a mi fivérünk, maga a bárány, aki magára veszi a mi bűneinket és a bűnhődésünket, vállalja a mi tartozásunkat. Így hangzik ez a naphimnuszban: dicsértesél én Uram minden teremtményeddel, különösen napbíró úrral, fivérünkkel, aki a nappal is bevilágítasz minket általa. Megjelenik a naphimnuszban Ferenc a maga ifjúságában, megjelenik ez a tüzes fiatal csikó, a szertelen ifjú, aki Szent Ferenc volt. Ő a naphimnuszban a tűzfivér, aki az éjszaka sztárja, bevilágítja az éjszakát, olvasom, és szép ő, és játékos, és izmos, és erős. Szedő Dénes atya parafrázisában: vadöcskösünk, a daloló tűz. A szerelem sem hiányzik a naphimnuszból, minthogy valószínű az ifjú titán Assisi Szent Ferencnek az életéből sem hiányozhatott. Ott van az imádottnak a képe a naphimnuszban, akiért, aki által és akivel az ember a legnagyobbra is képes, a legnagyobb csodára is képes, a megbocsájtásra, a tövisek elviselésére, a békeszerzésre. Per la tua amore, mindezt a te szerelmed által, ez a per határozott szó, sok jelentésű által érte vele, a te szerelmed által, a te szerelmedért és a te szerelmeddel vagyunk képesek a megbocsájtásra. A naphimnuszban a hölgyek nem hiányoznak. Istennek, a legfölségesebbnek, ők a legszebb teremtményei, a holdnővér, a csillagokkal. Szent Ferenc életében, de hogy hiányoztak, ifjúságának az életében, de hogy hiányoztak a hölgyek. Szóval a holdnővér a csillagokkal. Nem takarékoskodik Ferenc itt a szebbnél szebb jelzőkkel. Valóban a trubadúr világ elevenedik meg, amikor azt olvassuk napról, a napnővérről, a csillagokkal, az égen formáltad őket fényesnek és értékesnek és szépnek. Ugyanígy a másik hölgy, a víznővér, amelyről azt olvassuk, hogy nagyon hasznos, és alázatos, és értékes, és szűzies. De feltűnik egy másik hölgy is, a halálnővér. Halálnővér mégsem olyan komor. A naphimnuszban inkább valószínű volt ilyen tapasztalata Ferencnek ifjúságában, inkább rámenős. Komoran nem a halálnővérről szól Ferenc a naphimnuszban. Komoran az emberről szól, aki halálos bűnben hal meg. Itt, az embernél hangzik el az a bizonyos felkiáltás, a jaj szó, guai aquellike morrano nelle peccata mortali, jaj azoknak, akik meg fognak halni a halálos bűnben. A szent szerzőnek érződik, hogy, amint említettem, lehetett. Van, volt tapasztalata a rámenős hölgyekkel, ilyen a halálnővér is. Előle, ahogy olvassuk a himnuszban, előle senki emberfia non scappare, meg nem futhat. Nem merjük úgy fordítani, ahogyan ez a non scappare jelent, hangzik, nem iszkolhatsz ez elől a hölgy elől, a halálnővér elől. De nem kell félni, mert ő, megint csak Szedő Dénes atyának a fordítását idézem, ő a kapukat táró hűnénénk. Említettem, hogy a Ferenc ifjúságának a nótái is ott vannak fellelhetők, nyomokban fellelhetők a naphimnuszban, és talán azt is a múlt olvasás órán említettem, hogy Ferenc nem felejt, és nem is enged felejteni. Csalánói életrajzra utaltam, amelyben olvassuk, hogy nem engedte a radír használatát, nem engedte kitörölni, kikaparni a hibás mondatot, vagy a hibás szófűzést, húzzuk át, de lássuk, ott legyen mindig a szemünk előtt a hiba, a bűn, hogy mit, mennyire kell másképp csinálni, kell javítani. De azért sem felejt Ferenc, mert hogy ünnepelni akarja azt, hogy a mi fivérünk, a mi jó testvérünk, a nap, aki a legfölségesebb képe maga, az Úr Jézus Krisztus, aki a messzor, aki megbocsájt, sőt, ő maga viseli a mi bűneinket, hordozza, magára veszi, viseli velünk a mi bűneinket, fizeti a bűneinknek a tartozását. Az Úr irgalmát akarja Ferenc ünnepelni azzal is, hogy nem felejt. Nem felejti a bűneit sem, de nem keservesen gondol ezekre vissza, hanem, mint említettem, hogy tanuljunk belőle egyrészt, másrészt legyünk a bűnössel szemben megértőek, harmadrészt pedig ünnepeljük az Úr irgalmát, hogy ezt tesszük a szentmise elején, amikor imádkozzuk, hogy sokszor, nagyon-nagyon vétkeztem, az én vétkem, igen, nagy vétkem. Benne van ez is, de ott van, hogy az irgalomért, a megbocsátásért áldjátok az én uramat, és ez a főszólam. A másik nagy hatás, amely tetten érhető a naphimnuszban, ez a szentírás. Csalánói Tamás Szent Ferenc kortársa életrajzában olvassuk, hogy Ferencnek nagyon jó memóriája volt, amit egyszer hallott a szentírásból, a szentmiséken, a liturgiákon, azt ő nem felejtette el, azt ő elraktározta a szívében, és élt belőle. Szent Ferenc igen fontosnak tartotta, hogy a testvéreivel imádkozza a zsolozsmát, amelynek a törzse a csodálatos Zsoltáros könyv. A Zsoltáros könyv, amely egy különös verses könyv, egy kis népnek a hatalmas verses könyve. Azért is csodálatos, mert hogy nem egy év alatt, nem két év alatt született meg a Zsolozsmás könyv, a Zsoltároknak a könyve, hanem nagyjából 1000 év alatt. Krisztus előtt 700 körül keletkezhettek az első Zsoltárok, és szinte a Krisztus előtti utolsó évekig születnek még a Zsoltárok. Vagyis egy egész évezredet ölel át ez a Zsoltáros könyv. És ez azért is fontos, mert hogy ahogyan Szent Ferenc nem használt radírt, ugyanígy a Zsoltáros könyv legvégső szerkesztője sem használt radírt. Az 1000 év ima kincse mind ott van, és ezért ez a Zsoltáros könyv tükrözi Izraelnek a hit történetét. Bár nehéz tetten érni, hogy melyik Zsoltár mikor is született, mert nem kronológia szerint van összegyűjtve. Dávid királyt említik szerzőnek, de persze egészen bizonyos, hogy más szerzők is voltak a Zsoltárok összeállításában. Említettem, kész hit történet, mert nincs radír használat. Benne van az 1000 év Zsoltáraiban még a kezdetek kezdetének a több isten hittel való hadakozása is. A sok isten hitnek a nyomait is felfedezzük ebben az imádságos könyvben. Aztán alakul az is, hogy Izrael hogyan is áll hozzá a bosszúálláshoz. Van, amikor még úgy gondolja, hogy ebben segítségére lehet maga a bosszúállás istene, Jahve is. Aztán ez a kép is tisztul egészen az ellenség szeretetig, az evangéliumok Jézus tanításának a csodájáig. Aztán ott van az a dilemma is, hogy a Zsoltárokban, hogy ki nekünk, mint népnek, mint Izraelnek, Jahve, hogy ő a hadúr, ő a seregek ura, aki megvéd minket, ő az, aki egyedül a mi Istenünk lenne, vagy majd a babiloni fogság után kialakul egy tisztulás, amikor úgy tekintenek a Jóistenre, Jahvére, hogy igen, ő Izrael istene úgy, hogy minden népnek az istene. Ő a békességnek, a népek békességének is az istene. Visszatérve a naphimnuszra, hogy miként is érződnek a hatások a naphimnusz esetében. Kezemben van a Szent Ferenc iratainak a kritikai kiadása. Kritikai kiadása, amely egyrészt a legmegbízhatóbb kódexekből adja az egyes műveket, Szent Ferencnek a műveit, másrészt utal egyik s másik kódexnek a változataira, és ugyanakkor a műveknél, így a naphimnusznál is oldalt megtalálhatók az utalások, hogy egy-egy mondat, egy-egy szófordulat, honnan is ered, milyen hatás észlelhető szófordulatuk nyomán. 21 ilyen hatást jelöl a glossza, a kritikai kiadásnak a glosszája, többségében a Zsoltárok, és aztán a Jelenések könyve, ez a gyönyörű himnikus evangélium, ebből több hatás is észlelhető a naphimnuszban, a Zsoltárok hatása. Thank you. Említeni szokás, hogy a legfőbb hatása a naphimnuszra a 148. Zsoltárnak volt, amelyben ilyen sorokat olvassunk, hogy dicsérjétek az Urat, ti mennyek, dicsérjétek őt, a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag, és így tovább vannak felsorolva a teremtmények, amelyeket a zsoltáros felszólít, hogy dicsérjék a legfelségesebbet. Itt azért nekem némi kérdésem van, mert hogy a naphimnuszban nem Ferenc szólítja fel a teremtményeket Isten dicséretére, hanem fordítva van. A teremtmények serkentik Ferencet Isten dicséretére. Megint a per szó értelmezése fontos, hogy a teremtmények kell dicséri. A teremtmények által dicséri Istent, a teremtőt, Ferenc a legfelségesebbet. És ebből a szempontból a nagy hatása a naphimnuszra mégiscsak inkább a gyönyörűséges 19. Zsoltárnak lehetett. Ez a Zsoltár így kezdődik. Isten dicsőségét hirdetik az egek, és kezének művéről beszél az égbolt. Ez zengi az egyik nap a másiknak. Erre tanítja éj az éjszakát, anélkül, hogy beszélnének, szavak nélkül, hallható hang nélkül, az egész földre elhat szózatuk, és a földkerekség határaira is az ő igéjük, ott vert sátrat a napnak, és az, mint a vőlegény kilép nászházából, mint hős újjongva indul neki útjának, az ég egyik szélén kell föl, és útja annak másik széléig tart, és nincs, aki melege elől elrejthetné magát. És aztán összehasonlítja a teremtés könyvét a Szentírással, Isten szavainak, Isten törvényének a könyvével, hogy amilyen gyönyörűségesen szép a teremtés könyve, ugyanilyen gyönyörűséges és tiszta beszéd a Tóra, az Úr törvénye. Olvasom 8. verstől a 19. Zsoltárt. Szeplőtelen az Úr törvénye, megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, bölcsességet ad a kicsinyeknek. Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet, világos az Úr parancsa, fény gyújt a szemnek. Az Úr félelme tiszta, örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak, egytől egyik igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, és meg annyi drága kőnél, édesebbek a méznél, a csorduló lépesméznél. És aztán egy felszólítás van benne, egy tapasztalat, hogy fogadd be ezt a gyönyörűséget, a törvénykönyvet, a 10 szót, a 10 parancsolatot. Ha befogadod, megtisztulsz. Ha bűnbánattal fogadod be, akkor ragyogóvá válsz te is. Erről szól a folytatás, olvasom a 12. verstől. Szolgád meg is tartja őket, megtartásuk jutalma bőséges, kiveszi észre a vétkeket. Tisztíts meg titkos bűneimtől, és a kevésségtől mentsd meg szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor szeplőtelen leszek, és a nagy vétkektől tiszta maradok. Hadd legyen kedves előtted ajkam beszéde, és szívem gondolata mindenkor. Uram, én segítőm, én üdvözítőm. A zsoltárok erősen hatnak Szent Ferencnek. A 800 évvel ezelőtt született a naphimnusz, de mégis élő eleven ma is. Thank you. És élő eleven volt, nem csak most a 21. században élő eleven volt a 20. század számára is. Közben nézem, sajnos az órát néznem kell, mert lassan mindjárt becsöngetnek, de a következő órán erről szeretném, hogyha ha hallanánk, hogy a 20. század magyar írói hogyan fogadják be a naphimnuszt, hogyan hat rájuk. Babits Mihályról fogok szólni, Babits Mihályról, és aztán pedig majd Faludi Györgynek a fordítását fogjuk megismerni, és hogy Faludi Györgyre hogyan hat a naphimnusz, majd Pilinszky Jánosnak írását olvassuk fel, aki a naphimnuszról szólva egyenesen Szent Ferencet költőfejedelemnek mondja, és az ő költészetének a legfőségesebb iránti szeretetének, az Amor Amoris, a szerelem szerelmének a szépségéről szól Pilinszky, az Okos utazókról című írásában. Mi nem vagyunk okos utazók, mi még nem érkeztünk meg, de a csöngő megszólalt, hogyha a következő alkalommal a naphimnusznak az élő elevenségéről fogunk hallani. Elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.